II. Ferenc császár uralkodása idején a nagyabonyi csárdában már gyülekeznek a törzsvendégek, a bíró, a deák és néhány gazda, akik egy-egy pohárka bor mellett szívesen hallgatják az öreg obsitos Hári János meséit. Hiszik is, nem is, amit hallanak, de cseppet sem bánják, ha a kiszolgált katona olykor túllendül a valóság határán. Ahogy halad előre a történet, felcsendülnek a közismert dalok. Ó, mely sokkal terem az Nagy Balatonba, Tiszán innen Dunántúl, hely két tikom tavali, a jó lovas katonának. Szegény vagyok, szegénynek születtem, és így tovább. Ezek a dalok a Hári Jánosnak köszönhetik, ha most már is megszólalnak önökben. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Benkő Andrea vagyok. A Magyar Állami Operaház 1926-ban mutatta be Garai János Obsitos című műve alapján azt a daljátékot, melynek zenéjét Kodály Zoltán szerezte, librettójának szövegét Paulini Béla írta, míg a verseket Harsányi Zsolt. A nagyabonyi határon, a bécsi burgban és Majlandban játszódó kalandokat elmesélő daljáték nem csak az operaház akkori művészeinek hozott sikert, egy Fejér megyei kisfalucska, Csákvár egyszerű földműves fiataljainak is. Méghozzá tán egy lehelletnyi háris túlzással világra szólót. Tény, hogy az előadás még a Magyar Rádió történetébe is bevonult, és hogy külföldi lapok is elismerően írtak róla. A regényes történelem kapuját ma az 1920-as évek végére nyitjuk ki, hogy megtudjuk a csákvári, ahogy akkor mondták, földmíves színészek éneke és a falu jófülű kocsmárosának Bozori Endrének a hegedűje, hogyan hódította meg a fővárosi színház szerető közönség, valamint a kor híres íróinak és zenészeinek szívét. Fazekasairól méltán híres Csákváron a Vértes Múzeumban van egy kis szoba. Benne fotók, korabeli újságok és dokumentumok, melyek egy dicsőséges nagy kalandról mesélnek. Hogy az eset megesett, mi sem bizonyítja jobban, mint azok a jelmezek, amelyekben egykor színpadra álltak a Hári János daljáték csákvári szereplői. Ezeket nézegetve kezdtünk beszélgetni Kunstár Béla helytörténésszel, a már kisváros történelem tanárával.
1927-ben már a csákvári fiatalok megtanulták a Hári Jánost Bozori Endre vendéglőjében. Paulini Béla volt, aki segített nekik ebben. Ő hozta a ruhákat Pestről, és hát ezek a ruhák megmaradtak, és ezeket ajánlották fel ide.
Ebben a bőszárugatyában Hári János nadrágját tisztelhetjük?
Igen, igen.
És a másik kettő?
A másik kettő az pedig az Örzsének a ruhája, középen pedig az egyik kislányé, aki szerepelt még 1980-ban, amikor megnyitottuk a múzeumot, akkor ő volt az első, aki belépett ide.
Kezdjük a történetet a legelejéről, hogy hogyan is került Csákvárra a Hári János. Paulini Bélát említette, így született Csákváron. Állítólag jó humora volt. Tudnak-e valamit arról, hogy hogyan is élt itt, mit is csinált Csákváron?
Ő Csákváron született, a gyerek könyveivel vált igazából ismertté, tehát a magyar műmesének a megalapítója volt. Ez az ötlet itt született Csákváron, hogy a Hári Jánost 1926-ban bemutatják az operaházba, akkor miért nem mutathatnák be ezt a csákvári fiatalok is.
De Paulini Béla akkor itt is élt?
Nem, akkor ő már Budapesten élt, csak látogatóba járt ide Csákvárra.
Elhatározták, úgy tudom, református fiatalok, hogy most akkor valamit nekünk is kéne csinálni itt a téli időkben, de azért ez szokás volt a faluban, amúgy is nem, hogy egymást úgy szórakoztatták, hogy különböző dalokat tanultak meg, játékokat tanultak meg.
Ez így volt, külön volt a katolikusoknak és a reformátusoknak is színmű bemutatóköre, dalárdája, egymásnak mutatták be ezeket a műveket, és így szórakoztak télen.
Én úgy tudom, hogy a kórusvezetők is képzett emberek voltak, szóval ágyazzunk meg annak, hogy miért is volt ekkor mekkora nagy sikere ennek a Hári János bemutatónak.
Valóban zeneértő emberek voltak, és hát nagyon szerették a fiatalokat, szerették a zenét, és így jött össze ez a dolog.
Tegyünk most egy kis kitérőt. A Csákváron élő Sós Lajosné Erzsi néni hiteles szemtanúja a 85 évvel ezelőtt történteknek. Talán a most hallható interjú alapján el sem hiszik, hogy aki megszólal, már a 94. évében jár. Pedig így van. Erzsi néni még arra is emlékszik, hogy hogyan született meg a Hári János szövegkönyve. Igazi kuriózum, amit most hallanak tőle.
A Hári János darabja úgy született, hogy a tűztartónak a fogadott fia bement az istállóba, azt leült, és ott kezdte ezeket a béreseket, hát szólogatni. Paolini szedte össze a szövegeket ezektől az emberektől, akik ott dolgoztak. Az Eszterházinak voltak a családjai. Lejöttek a jászol mellé, aztán ott beszélgettek. Ez meg minden főjegyzett. Az Endre meg nagyon okos ember volt, egy nagy kocsmája volt neki. És akkor összejöttek és megírták a darabot. Azt is tudom, hogy a katolikus körben volt az urak szobája. És akkor ott ült csendben, tudtak dolgozni, mert az urak kártyázni csak vasárnap mentek, átadták nekik a termet, és ott nyugodtan megírták a darabot, aztán felolvasták a tanító, a fejes igazgató, a főjelző, az állatorvos, ezek még végighallgatták, megkérdezik a véleményt. Ezt bólogatták rá, hogy hát jó, jó. Aztán összeállt a csapat, és kezdték próbálgatni. Aztán itt próbálgatták, itt a kocsmában. Volt egy nagy szoba, ahol próbálgatták. Hát néztünk, hogy gyerekeknek nagyon tetszett ez a mindenféle öltözék.
Erzsi néni látta ezt az előadást?
Láttam itt a Bozorina. Nagyon nevettünk, mert ugye a töltő, ami a hurkotőt, azon mondták be, hogy hangosabb legyen az Endre, tudott hegedülni, és így könnyen megtanulták az énekszámokat. Hát sokáig próbálták, télen mindig mentek próbára. Ezt még mondok is, hogy miért dicsekeznek, úgy lesz ebből semmi, és mégis legyen.
1927-ben itt Csákváron bemutatták a Hári Jánost, és ennek híre ment Pesten is, és ekkor az Operaház tagjai, Ferencsik János és a többiek lejöttek ide, és megnézték a Hári Jánost, és nagyon tetszett nekik, és ez adta az ötletet, hogy ezt a Magyar Rádió is bemutassa.
Beszélgessünk akkor arról, hogy amikor az itteni bemutató volt, tehát az Operaházból lejöttek a színészek, és maga Kodály Zoltán is, az milyen emlékeket hagyott a településen?
Nekem még volt szerencsém, volt alkalmam beszélgetni azokkal az emberekkel, akik részt vettek az előadáson, illetve nézőként ott voltak. Nagyon izgultak a szereplők. Azt mondták, hogy beszélt előtte is, bátorította, biztatta őket, és a végén is oda ment hozzájuk, és nagyon megdicsérte őket.
Mielőtt tovább beszélgetünk Kunstár Bélával, szólaljon meg egy szereplő is, természetesen csak archív felvételről. A híres csákvári előadás Mária Luizája. Salamon István kollégánk 1997-ben beszélgetett az akkor már 86 éves Szalai Sándornéval, Juliska nénivel.
Nagyon komolyan kellett vennünk ezt az egészet akkor. A Bozori Endre bizony meghallotta mindjárt, ha egy kicsit hamis hang ment az énekbe, úgyhogy azt ki kellett korrigálni mindig. Most már csak az egész társaságból, mert azt hiszem 32-en vagy 33-an voltunk, hogy csak hárman vagyunk. Fiatalok voltunk és vidámok voltunk, nem volt köztünk tanult ember, csak aki tanított bennünket. Én emlékszek rá, hogy nálunk csépeltek nyáron, ott volt a cséplőgép minden, és este mosakodtunk, mert hát kell menni az előadásra. szép volt. Lejöttek az operaháztól művészek is, és ott volt Kodály Zoltán feleségével együtt, és akkor Paolini Béla. Voltak olyanok, akiket ugye még nem ismertünk.
Kodály Zoltán meglátogatta önöket?
Meg. Eljött a lakásunkra is, sőt, még kivittük a Szőlőhegyre is. Egész társaság volt ott.
Az előadás maga hogy nézett ki?
Egy hegedű volt, és amikor a rádió közvetítése volt 1929-ben, akkor vissza is szóltak telefonon, hogy nem hallják a zenét. Hát igen, mert ugye egy szál hegedű kísérte az egész művet. Egy szólamba énekelték a dalokat. Kodálynak éppen ez tetszett, hogy megvan az a falusi hitelesség, ez a jövő, hogy a faluval a dalok azok ismét a városba áramoljanak.
Mi lett ennek az utóélete? Hányszor mutatták ezt be vajon itt?
1927-ben, 29-ben, majd rá sok-sok évvel később, 1997-ben az iskolások mutatták be, akkor a kollégáim készítették fel a diákokat, az iskola tornatermében adták elő, és még a Bordásfalon is lógtak a nézők, nagyon jól sikerült.
Az 1927-es előadást többször játszották Pesten is, talán egy hétig ott voltak, ugye a Nemzeti Színháznak egy kamaratermében, meg a Pesti Színházban, de hívták őket máshova is az országba.
Igen, egy körútra mentek Szegedre, majd visszafele Székesfehérváron adták elő a darabot nagy-nagy sikerrel.
Mennyire maradt élő a zenélésnek, az éneklésnek a hagyománya Csákváron?
Több kórus van, egy nagy kórus találkozó, amikor a csákvári kórusok is bemutatkoznak, illetve Pestről is érkeznek kórusok. Advent 4. vasárnapján az evangélikus templomban szintén a csákvári kórusok szerepelnek.
Berki Zsuzsa édesapja szerepelt ebben a Hári Jánosban, amiről mi beszélgettünk. Milyen szerepet kapott ő?
Édesapám 17 évesen a Huszárok egyikét játszotta, mesélt róla. Ez az egész fiatalságnak ez egy nagyon nagy élmény volt. A akkori falusi fiataloknak eleve Budapestre felkerülni. A színházban nagyon kedvesen fogadták őket, az ottani művészek szinte kollégaként kezelték őket, utána aztán a művészekkel együtt még valami vacsora is volt, úgy emlékszem.
Egész életében mesélte az édesapja?
Gyakran szóba került, főleg ugye rádióba, hogyha a Hári Jánosból elhangzott egy dalrészlet, rögtön előjöttek az emlékek.
Egyébként énekeskedvű volt az édesapja?
Igen, igen, nálunk az egész család. Édesapám, édesanyám, nagyszüleim, én is énekelek a Csákvár énekkarba.
Hári Jánosból részleteket. Hallott ön énekelni tőle? Gyerekkorában esetleg?
Nem is igazából csak tőle, hanem a szüleimnek egy nagyon jó baráti társasága volt. Névnapokat, disznóöléseket együtt töltöttek, és akkor ott bizony, hogy mindig volt énekelés. Én is abban nagyon sok éneket még mindig tudok. Én is, ha rádióba hallom, akkor nekem is rögtön beugrik, hogy a szüleim ezt bizony, hogy milyen sokszor énekelték.
December 1929-ben Kodály Zoltán nyilatkozatot jelentetett meg a csákváriak fellépéséről, amelyben lelkesen üdvözölte a falusiak produkcióját.
Egyetlen oázis ebben a zenekulturális sivatagban a falu. A város művelt, jó ízlésű része fogjon kezet a faluval, ez a jövő. Kopik, felejtődik már a falvakban a régi jó zene, a városról egyre másra hozzák a rosszat, mert a jótól, amit a városból hozhatnának, egyelőre tenger választja el őket. De éppen Csákvár példája bizonyítja, hogy nem késő még erősíteni, bátorítani a halkuló népéneket.
óvodája számára nagyon fontos volt az, hogy a népzene az állandó része legyen a magyarság életének.
Dalos Anna, a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa.
Kodály azt hangsúlyozza, hogy nem ismerték Csákváron ezeket a népdalokat, és lám-lám a színi előadásnak köszönhetően most már egész Csákvár ismeri ezeket a dalokat, és ez volt az, ami neki tulajdonképpen a legfontosabb volt a hári komponálásakor, és később a Székely Fonónál is, tehát hogy az Operaház színpadán, amikor megszólalnak ezek a népdalok, akkor valamilyen módon a városi közönséghez is eljussanak.
Kárpáti Aurélnak van egy szintén méltatása a Hári Jánosról. Azt írja, hogy a csákvári paraszt jányok és paraszt legények előadásában a Hári János különös átalakuláson ment keresztül, egyenesen úgy hatott, mintha maguk a népi szereplők rögtönöznék, a népi kultúrának a tisztaságát mutatta. Jól mondom én ezt, hogy a Hári ezért is született?
Hát itt azért egy pici hamisítás van az egész történetben, éppen azért, amit maga Kodály is mond, hogy Csákváron ezeket a népdalokat nem ismerték. A Hári Jánosban feldolgozott népdalok 98%-a nem a jelenlegi Magyarország területéről lett gyűjtve. Tehát ezeket a népdalokat, két-három dal kivételével mindegyiket Kodály gyűjtötte a 10-es évek legelején, a szélén Magyarországnak, tehát a később elszakított területeken. Számára nagyon fontos volt például az a kérdés, hogy mennyire élnek ezek a perifériáról gyűjtött népdalok a centrumban, és azért nem nagyon éltek. Kérdés, hogy az mennyire autentikus, hogy pusztán azért, mert parasztok éneklik el azt a népdalt, ami egyébként nem az ő környezetüknek a népdala, hogy ettől most ez hitelesebbé válik-e.
Lehet mondani, hogy inkább arról van szó, hogy ez egyfajta értékmentés volt, hogy a határnál gyűjtött dalok megmaradjanak, mert azért ez nagyon jól sikerült. Hát ezeket a dalokat szerintem nincs olyan iskolás gyerek, aki ne tudná.
Igen, egészen bizonyos, hogy Kodálynál ez egy értékmentés kísérlet volt, illetve volt még egy szándéka, hát erről nagyon keveset szoktunk beszélni, hogy hát a trianoni trauma az azért nagyon meghatározta azt, hogy 1920 után milyen irányba indul el Kodály pályája. Kérdésként merült fel benne, hogy mégis mi a magyar? És az, hogy ő fontosnak tartotta, hogy az elszakított területeken gyűjtött magyar népdalok részévé váljanak az új Magyarország polgárai tudásának, abban biztos, hogy volt egy ilyen értékmentő gesztus, tehát hogy ez jelenti a magyarságot.
Eljött a halász, rikkongott a kanász, örömébe, erre, erre.
A nemzetközi hírű Ferencsik János karmester szavait archív felvétel őrzi a csákvári előadásról.
Akkor lehetett látni, hogy ez a darab tulajdonképpen hol van otthon, és akkor még Budapesten sehogy se akart otthon lenni. A Paulini Béla ennek fanatikusa volt. Ő ott élt, köztük való volt, és nagy szeretett a nyelvükön beszélni. Ez az egészséges közeledés a város és a falu között, erre aztán alkalmasabb lehetőség, mint a Hári János nincs is, azt hiszem.
Ferencsik János azt mondta, hogy a népzene a 20. században, ha némi késéssel is, Kodály és Bartók révén nálunk is beleolvadt a műzenébe. Hát minek köszönhető ez a késés?
Az, hogy egy nép lelkét azt fejezi ki, hogy ha a zenébe, magasrendű műzenébe beépítjük a népdalt, az tulajdonképpen egy 19. századi gondolat. A 20. században valóban jött ennek egy új hulláma, azt gondolom, hogy Bartók és Kodály ebbe a hullámba kerültek bele, és hát természetesen talán a leginkább paradigmatikus módon éppen az ő művészetük mutatja be azt, hogy modern zenét hogy lehet írni a népzene felhasználásával. Nem csak Magyarországon voltak ilyen jellegű kísérletek, a cseheknél, Janácsekkel, pontosan ugyanezt történt.
Ebből az értékmentésből nőtt ki Kodálynak a zenei nevelési mozgalma. A világ minden részén ismerik a mi híres Kodály módszerünket, bármi is olyan nagyon jól ismernénk, mint ahogy azt ő szerette volna.
Igen, ez összekapcsolódik. játszik. Ugye itt nagyon fontos az, hogy Kodálynak számos tanítványa volt, és ezek a zeneszerző tanítványok maguk is a 20-as évek közepétől, 30-as évek elejétől nagyon fontos feladatokat kezdtek el ellátni a zeneéletben. Többségük, ez Várdos Lajos köréről van szó, elsősorban az egyházzene területén indult el. Ők az egyházzenei életben szembesültek azzal, hogy nincsenek kórusok, akik el tudnák énekelni a kórusműveket, hogy gyakorlatilag zenei analfabéták élnek ebben az országban, és tulajdonképpen a Várdos Lajos és barátai vezette magyar kórus mozgalom volt az, amelyikre épülve az éneklő ifjúság révén valamilyen módon ez a zenepedagógiai koncepció kialakult, és itt nagyon fontos megemlíteni Ádám Jenő nevét, aki talán a legtöbbet dolgozott azért, hogy ez a Kodály módszer létrejöjjön, és tulajdonképpen egy kicsit igazságtalan is, hogy Kodály, aki a nevét adta ehhez a módszerhez, mert hiszen ez egy védjegy, kicsit el is fedi azt, hogy a tanítványok milyen sokat dolgoztak ezért a módszerért.
Visszatérve a Csákvári Hári Jánoshoz, amikor Kodály látta ennek a hihetetlen sikerét, ez adott neki erőt, hogy ezt a vonalat tovább vigyed? Mert például a Székelyfonóban ugye szintisztán népdalok szólalnak meg, tehát hogy azért ennek volt egy folytatása.
A Kodály életműben több ponton is megragadható ennek a tapasztalatnak a hatása. Kétségtelen a Székelyfonó egész koncepciója erre épült. De van egy másik folyamánya is, és ez persze a Gyöngyös-Bokrét a mozgalom tapasztalata, amivel Kodály szembesült. A Kálai kettős, az tulajdonképpen ugyanezt a koncepciót fogalmazza meg.
Említsük meg, hogy mi is volt ez a Gyöngyös-Bokréta mozgalom.
Az volt a célja, hogy a vidéki Magyarország néptánc kultúráját megismertesse elsősorban Budapesttel. Ennek természetesen voltak politikai, ideológiai okai is, és ez nagyon pontosan illeszkedett a 30-as évek magyarországi nacionalizmusába. Másfelől viszont például felvételek is maradtak fent, ami a mai néptánckutatóknak óriási kincset jelentenek, nagyon sokféle adattal szolgálnak. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Kodály úgy érezte egyébként, hogy soha nem lehet nemzetközi sikere a Hári Jánosnak, ezért is készített egy szvittet belőle, hogy valamit megmentsen a zenéjéből, és azért gondolta, hogy nem lehet sikere, mert annyira a magyar hétköznapokra volt alakítva maga a szöveg, és a Trianonnal kapcsolatos traumára, hogy azt nem érthette meg külföldi közönség.
Nem is értette? Igaza lett Kodálynak?
Nem lett igazán igaza. Ő maga is nagyon csodálkozott, amikor a 60-as években hirtelen a világ minden táján nagy reneszánsza lett a Hárinak. Amerikától kezdve a Szovjetunióig több helyen előadták, és ma is vannak ilyen előadásaik, és játsszák.
Vári előadás mérföldkő a hazai rádiózás történetében is. A Magyar Rádióújság 1929. július 21-i számának műsorfüzetében olvashatjuk, hogy a 10 óra 15 perckor kezdődő négy felvonásos közvetítés rendezője Hegedűs Tibor, a Vígszínház rendezője volt. Ebben az időben még a telefonhírmondó is működött, de már közvetítették is az adásokat a rádióban. A már említett kollégánk Salamon István rádiótörténészként mesél a csákvári műsor kísérletről.
A rádiónak ez a hőskora 1925-ben indult meg a rendszeres műsorszórás Magyarországon, és akkor még csak a stúdió keretein belül készítették a produkciókat. A technika kezdetlegessége miatt kisebb szereplős műsorokat tudtak készíteni, tehát ez egy új műfaj, ez a hangi műfaj, ez ugye a 20. század egyik legnagyobb csodája, találmánya. Már voltak 1925-ben is kísérletek, volt már ugye korábban az állatkertből helyszíni közvetítés, vagy a Városi Színházból, az Operaházból. A szakirodalom azt írja, hogy 1926. decemberben a Vitézavatás volt igazából az első olyan helyszíni közvetítés, amikor kiléptek a stúdió kereteiből, utána már, ami rádiótörténet, és talán nem túlzás azt mondani, hogy a magyar médiatörténetben is nagyon fontos szerepet kap, a Csákvári Hári Jánosnak a közvetítése Csákvárról. Ki kellett ugye települni, itt az volt a lényeg, hogy ez egy élőadás volt. Akkor már ugye a Lakihegyi adótorony létezett, azt is tudjuk, hogy a műszaki személyzet postai dolgozókból állt, és a postai telefon légvezetékén kellett továbbítani az adás, és itt úgy volt egy nagyon nagy probléma, ami bármikor felmerülhetett, az időjárás, tehát hogyha rossz időjárás volt, akkor az egész fucsba mehetett.
Hát ezt rádiósként hallgatva, ez szörnyű stressz lehetett az akkoriaknak.
A telefon vonalon adott adás miatt fel kellett függeszteni minden hívást, Székesfehérvár, Bicske, Budapest, József központ, Lakihegy közötti vonalon, és hát ezt az egész adókészüléket ki kellett szállítani, és fel kellett szerelni ugye Csákváron a vendéglőnél. Egy mikrofonnal vették fel az adást, és az akkori műszak leleményesen egy gumi felfüggesztésével oldott meg, hogy a zerejmentes adás lebonyolódhasson. Mindenki, aki tudott, segített. Paulini Béla a saját butorait ajánlotta fel díszletként. A korabeli leírásokból tudjuk, hogy talán 4-500 ezer hallgató hallgathatta ezt az előadást 4 felvonásban. Ez egy elég komoly munka volt. A legnagyobb baj az egészben, hogy nem maradt meg hangfelvétel. A külföldi lapok is foglalkoztak vele, magyar írók is emlegették ezt az előadást. Például a neves író Kodolányi János 1930-ban megjelent cikkében a Korunk hasábjain, Parasztok Budapesten, idézem, mert ez, amit a csákváriak hoztak, valóban az új művészet jele, az igazi magyar népművészeti, ami a népdalokban, a népi táncokban, népi kézmunkákban, kerámiákban már csak a mélyben lappant, s amit úgy szólván teljesen eltemetett a kiegyezés utáni korszak, úgynevezett bámulatos fellendülése. De írt Kosztolányi Dezső is, azt írta, hogy amíg hallgatta a rádióadást, addig éjjenzett, tapsolt tenyérrepedésig.
Regényes történelem kapuját már az 1929-es Csákvári Hári János előadásának szép emlékével zárjuk be. A közreműködő Varga János, a zenei szerkesztő Gere Erzsébet és a hangmester Magsai Helga nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Benkő Andrea.